Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteletünkön. Külön szeretettel azokat, akik esetleg az ifjúsági konferencia után itt vannak közöttünk. Dani Zsolt barátomat, Iván Dániel testvéréket és a többieket is. A mai találkozáson folytatni fogjuk a korábban megkezdett sorozatunkat, de akik nem hallották az előző részeket, azok is teljes értékű üzenetre számíthatnak. Az őrállói felelősség témában gondolkodunk együtt, és nézzük meg a Biblia üzenetét. Azt a felelősséget próbáljuk megérteni, hogy milyen felelősséggel rendelkezünk mások felé, a mások életére nézve. Mi az, amit Isten ránk bíz, amit Isten tőlünk vár a körülöttünk élő emberek életére nézve, akár egy gyülekezeti közösségben, akár egy baráti vagy családi közösségben. Természetesen bibliai igazságokat nézünk meg, és megnézünk egy ószövetségi élethelyzetet, szituációt, amely igaz, hogy régen történt, de azt szoktam mondani, az ember mit sem változott. Lehet, hogy mobiltelefont használ, korábban pedig pergament használtak, de alapvetően az ember személye, jelleme, vágyai, szükségei és bűnei mit sem változtak az emberiség történelmében. Ezékiel proféta könyvéből, 3. fejezet 17. versétől olvasok néhány igeverset, amely így szól. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha ígét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented lelkedet. Ha az igaz letér az igaz útról, és gonoszságot követel, akkor én bukását okozom, és ő meg fog halni. Ha nem figyelmezteted őt, akkor meghal ugyan vétke miatt, és emlékesen marad meg igaz tetteinek, amelyeket véghez vitt, de a vérét tőled kérem számon. Ha viszont figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzék többé az igaz, és ő nem vétkezik, akkor életben marad, mert engedett a figyelmeztetésnek, és te is megmented a lelkedet. Majd Timóteushoz írt első levél 4. fejezet 11-es versétől Pál tanítása. Rendeld el ezeket és tanítsd. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésére, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet a profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Ezek az igék mentén gondolkodtunk együtt, több azon nagyon értékes felismerése is eljutottunk az elmúlt két alkalommal. De folytassuk most ezt az együtt gondolkodást. Kétféle ember létezik a világon. És nagyjából azt gondolom, ez a két kategóriába beletartozunk az itt lévők mi is mind. Az egyik ember, aki nem tökéletes. Hadd mondjam, tele van hibával. És ilyen-olyan hiányosságok vannak az életében. Legjobban azok ismerik ezeket a hibákat, nevezzük hiányosságoknak, akik legközelebb élnek hozzá. Ezek a hibák, hiányosságok bánthatnak másokat, idegesíthetnek másokat, terhessé lehet mások számára, konfliktus forrás lehet, de mindannyiunknak vannak hibái. Igaz? Kérdezd meg, aki hozzád közel áll, ha nem tudod. Mindenkinek vannak hibái. Teljesen független attól, hogy te hívő vagy, vagy nem vagy hívő, vannak hibák az életünkben. Vannak emberek, akik ezt beismerik. És őszintén készek szembesülni a saját korlátaikkal, hibáikkal, hiányosságaikkal. Nem próbálják azt bemaszatolni, bevakolni, valami szép szöveggel, mellébeszéléssel. Az egyik jellemző dolog, hogy a másik a hibás, én azért voltam ilyen, mert te így viselkedtél, ugye ki az közülünk, engem is beleértve, aki nem próbálta már a felelősséget áthárítani a saját gyengeségei miatt, a másikra. Hogy én azért viselkedtem úgy, mert te így csináltál. Vannak, akik őszintén aztán végül is, még ha ebbe beleesnek, akkor is úgy megállnak, segítenek neki mások, hogy figyelj csak, én ezzel gondolkodj már egy kicsit, hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire nem. Ez egy profétai felelősség, bár nem feltétlenül így éljük meg. De visszatükrözi, hogy ne haragudj, mondjuk egy házasságban, drágám, de ez nem igaz. Mert ez nem ezért történt így. És ne kend a másikra. A családban mi ebből sportot űzünk, nagyon szeretjük a családban ezeket a fajta valóságokat feltárni. Hogy ne maszatoljunk semmit, ne kenjük a másikra, hanem ki vállalja föl a személyes felelősségét azokból a dolgokból, ami az ő hibája, hiányossága vagy mulasztása. Tehát van olyan ember, aki tele van hibával, de beismeri. És kész változni belőle. És van a másik, aki önigaz. Aki azt mondja, hogy mindig más a hibás. Én azért vagyok olyan, mert ez a világ ilyen. Én azért vagyok olyan, mert így, meg hogy így nőttem fel. Ilyenek voltak a szüleim. Ilyen a szocializmusban születtem, vagy mit tudom én. De vannak ilyen modulok, amivel az ember megpróbálja a saját felelősségét áthárítani végül is Istenre. Erről szól Salamon, az elmúlt találkozás végén olvastam az ő megfigyelését. Ezt a két típusú embert figyeli meg Salamon. És a két típusú ember viszont reakcióját írja le arra, ha valaki foglalkozik vele, megpróbál neki segíteni. Ez a két reakciónak a megjelenítése így hangzik a Példabeszédek könyve 9. fejezet 7. versétől. Aki meginti a megmentés szándékával, szembesíti az igazsággal a csúfolódót. A csúfolódó szó azt jelenti kinevet, kicsúfol, kigúnyol, csúfot ő, ciki, szekál. Maga fog pironkodni. Aki megfedi a bűnöst, magát szennyezi be. Ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlöl téged. De fedd meg a bölcset, az szeretni fog téged. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad neked értelmet. Bölcsességet, megértést. Azt gondolom, hogy nagyon jól és tömören összefoglalja Salamon a két típusú embert. Hogy milyen azok az embernek a reakció, aki önigaz, aki mindig a másikra akar kenni, és ha próbálsz neki segíteni, akkor még ellened fordul, még téged fog gúnyolni, mindenért téged fog hibáztatni. És ha majd nem segítesz neki, azt mondja, azért nem tudtam változni, mert már te nem foglalkozol velem. De mikor foglalkoztál vele, nem élt ezzel. A másik típusú ember pedig olyan, akinek néha egy nagyon apró dolog kell. Apró dolgokat is értékel. Egy-egy mondatot, egy-egy imádságot, egy szeretetteljes odafordulást. Értékel, azt mondja, de jó, hogy nem mentél emellettem. Annyira hálás vagyok érte. Köszönöm, pontosan ezekre a mondatokra volt szükség. Vagy csak arra volt szükség, hogy ne menj el, ülj mellém. És engem ez annyira bátorított. Most ezekre mondja az írás, hogy na, ezekbe érdemes befektetni. Persze, ahogy mondtam az előző találkozáson is, ezt azért nem lehet lematakozni előre. Sokszor ez úgy menet közben derül ki, hogy ki milyen, és hova intenék bárkit, hogy így ilyen megérzésre próbálja megmondani, hogy na ez bölcsöd meg bolond. Mert ugye szimpatikus, mert nem szimpatikus. Mi azért, ez is egy gyengeségünk, hogy szimpatikus, nem szimpatikus emberekre osztjuk a világot. Így van? Ilyenek vagyunk. Szimpatikus, nem szimpatikus ember. És milyen jó, hogy az Isten nem ilyen. Hogy nem szimpatikus, meg nem szimpatikus emberekre osztja a világot, hanem ő szeret mindenkit. És személyvágatás nélkül teszi ezt. Mint mondtam, megnézzünk egy régi történetet, de nagyon mai történet ez. Egy elég kritikus időszakban egy királynak az életét, és egy prófétának a szerepét, életét, aki Isten szavát hirdette, közvetítette a királynak, és az egész nép számára fontos üzeneteket osztott meg. A királynak a neve Citkiá volt, a proféta neve pedig Jeremiás próféta, aki Ezékiel kortársa volt, Ezékiel ugye a fogság prófétája volt, erről beszéltünk, a babiloni fogságban, amikor elvitték a zsidó népet az istentelenségük miatt. Ezékiel a fogságban prófétált, Jeremiás pedig ott maradt Jeruzsálemben, ott töltötte be a prófétai szolgálatot, és folyamatosan Isten üzenetét hirdette a népnek, a vezetőknek és a királynak. Ebben az időszakban, amikor egy beszélgetés hangzik, ezt mindjárt föl fogom olvasni, és nagyon tanulságos beszélgetés lesz az elmondottak kapcsán. A új babiloni kált sereg bekerítette Jeruzsálemet, évekig tartó ostrom gyűrűvel vonta körül. Éhínség van a városban, az éhínség, a reménytelenség és a halál járt Jeruzsálem utcáin. És elközepette volt még egy király, akinek volt egy királysága, maximum annyi maradt belőle, amit a városban volt. És látjuk, hogy már ez a hatalom is nagyon foszlott. Mégis nagyon szerette a hatalmat. Jobban szerette a hatalmat, mint a népet, akit rábízott az Isten. Jobban szerette a hatalmat, mint az igazságot. Oly mértékben önigaz és öntelt ember volt, hogy még egy ilyen nyilvánvaló helyzetben sem volt képes az önigazságából megalázkodni és elfogadni az Isten kinyújtott és megmentő kezét. Ugyanis az Isten még ebben a nehéz helyzetben is folyamatosan szólt és próbált segítőjobbot, mentőjobbot küldeni és nyújtani ennek az ostrom alatt lévő népnek és annak vezetőjének, a királynak. Na nézzük ezt a történetet. Maga a történet úgy előzménye az volt, hogy Jeremiás proféta elmondta, hogy ha nem tértek meg, akkor elpusztul a város, és egy mód van, hogy megmeneküljetek, hogy kimenjetek és adjátok meg magatokat. Alászkodjatok meg, értsétek meg, nincs esélyetek. Isten harcol ellenetek, nem a új babiloni sereg. Maga Isten vonult fel ellenetek, és ne harcoljatok Isten ellen. Sokszor az emberek a körülményekben nem ismerik fel, hogy tetteik következménye éri utol őket, és Isten ellen hadakoznak. Ahelyett, hogy megalázkodnának Istenet, és azt mondanák, hogy Uram, segíts rajtam! Jeremiás próféta betöltötte a küldetését, és mivel idegesítette a vezetőket, meg ezt a királyt Jeremiásnak, a szava bosszantotta az igazság, ezért fogta, és egy víztározóba belehajtották. És belesüllyedt a sárba, a víztározóján lévő sárba, és hát kicsi hiány volt, hogy abba belefullad. Majd az egyik kedves ismerőse, vagy vezető mondta, hogy mégse halljon így meg Jeremiás, hát szedjük ki onnan, aztán kihúzták onnan, és akkor kihúzták ebből a sáros trutymóból, amely a király jóváhagyásával jutott, még bement a király, és beszélgetett vele. Ez a beszélgetés az, amit itt látunk a Jeremiás proféta könyvében van lejegyezve a 38. részben. Citkijá király magához hívatta Jeremiás prófétát az úr házának harmadik bejáratához. A király így szólt Jeremiáshoz. Akarok valamit kérdezni tőled, de ne titkolj előlem semmit. Jeremiás így válaszolt Citkiának. Ha kijelentést mondok neked az úrtól, biztosan megöletsz. Ha pedig tanácsot adok neked, nem hallgatsz rám. Ekkor titokban megesküdött Jeremiásnak Citkijá, az élő úrra mondom, aki az életet adta nekünk, hogy nem öletlek meg, és nem adlak az életedre törő emberek kezébe. Jeremiás ezt mondta Citkijának. Így szól az Úr, a seregek Istene, Izrael Istene. Ha van bátorságod kimenni a babiloniai király vezéreihez, akkor életben maradsz, és nem perzselik fel ezt a város sem. Életben maradsz házad népével együtt. De ha nem mégy ki a babiloniai király vezéreihez, akkor ez a város a kádeusok kezébe kerül, és fölperzselik. Te sem menekülsz meg a kezükből. De Citkijá király ezt felelte Jeremiásnak. Aggódom, hogy a kádeusokhoz átpártott júdeiak kezébe adnak, és gúnytűznek belőlem. Még mindig a renoméja, hogy még cikizni fognak. Hát milyen ciki, hogy én a király kimegyek és megalázkodok. Mint hogyha nem is fogná föl, hogy emberek élete múlik azon, amilyen döntéshoz, mint vezető. Nem adnak, szólt Jeremiás, hallgass az Úr szavára, amelyet most mondok neked, akkor jól jársz, és életben maradsz. Citkijá ezt mondta a király Jeremiásnak, Senkinek sem szabad megtudnia ezeket a dolgokat. Mert különben meghalsz. Milyen döbbenetes tehát ez, hogy az Úr küld egy üzenetet, az ember keresi az Istent így, hogy mit mond az Úr, és amikor jön az üzenet, nem változik semmit. Milyen döbbenetes az, hogy Istennek az üzenetét lehet úgy hallgatni, olvasni, hogy semmit nem változik az ember élete. Ugye ez a második kategória, az önteltűnik az ember, akire a legerőteljesebb, tehát ennél komolyabb szolgálta, mint Jeremiás, már nem kell. Négy szem közt küldte az Isten személyes üzenettel, és semmi hatással nincs az életére. Oly kemény, nyakas, önigaz és öntelt ember volt Cidkiel. Az Isten ezzel a típusú emberrel nem tud mit kezdeni. Az öntelt, önigaz emberrel, aki azt mondja, neki nincs semmi hibája, neki nincs semmire szüksége, neki nincs szüksége Istenre, jól van úgy, hogy van, hát nálam vannak rosszabb emberek is. Viszont az az ember, aki töredelmes, és azt mondja, igen, tele vagyok hibával. Egy csomó hibám és ilyenságom van. De nem jó ez így. Valamit adj Istenem, segíts rajtam. Változtass meg. Adj nekem erőt. Na ez az a lélek az, ez az ember az, akivel az Isten igenis nagyon sok mindent tud kezdeni. Nem az a kérdés tehát, hogy vannak-e hibáink, hanem az a kérdés, hogy mik lesznek azokkal, engedjük, hogy az Isten formáljon bennünket. A történettel kapcsolatban a Krónikák könyvében is ezt olvassuk. 21 éves volt Cidkéje, amikor uralkodni kezdett, 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát Isten, az Úr. És nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr parancsát hirdette. Sőt, még Nebukadnezár király ellen is fellázadt, aki megeskedte őt Istenre. Kemény nyakú és makacs szívű volt, és nem tért meg Izrael Istenéhez az Úrhoz. A papság vezetői és a nép is egyre hűtlenebbé vált. Követte a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az Úr házát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben. Pedig őseik Istene az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és a város lakóit. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek profétáiból. Míg olyan magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy nem volt mentség. Ezért ellenük hozta a kádeusok királyát, aki fegyverrel mészárolta le iféikat, szent templomukban nem szánt meg semmi fiat, sem szüzet, sem vint, sem aggastyánt, mindenkit kezébe adott. Az Isten házának mindenféle kisebb-nagyobb felszerelését, az Úr háza kincseit, továbbá a király és a vezető emberek kincseit mind Babiloniába vitte. Az Isten házát fölgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit mind fölperzselték, és minden drága értékét elpusztították. Azokat, akik az öldöklésből megmaradtak, fogságba vitte Babiloniába, és szolgái lettek neki és fiainak mindaddig, és itt jön a fordulat, amíg a perzsa király uralomra nem jutott. Volt egy fordulat a világpolitikában, és mennyire döbbenetes, Isten kezében van ez is. Jön a perzsa Cirusz és a méd Darius, és elfoglalják Babiloniát. Gyakorlatilag érdekes történet ez, mert volt egy konfliktus Babiloniában a babiloniai király és a papság között, és miközben ment a nagy Dávidó, a papok kinyitották az ajtót, és Cirusz gyakorlatilag fegyvercsörgés nélkül bevonult Babiloniába, és így foglalta el Babiloniát, amikor letelt a zsidó név fogságának 70 esztendeje. És így folytatja az írás, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje. Míg az ország meg nem kapja nyugalom éveit, nyugodni fog a pusztulás egész idő alatt. Teljes 70 évig, ugye a nyugalom év az a 7 év, amikor meg kell pihentetni a földet, adósság elengedés éve is volt, és a 70 év az 10-szer 7 év. Tehát 10-szer 7 évet kellett várnia, míg megpihent a föld a gonoszságtól, amelyet azon elkövettek. És ez döbbenetes dolog, hogy mennyire tud egy ország átok alá kerülni az emberek istentelensége miatt. És ez nem csak a zsidó népre igaz, mert a Biblia azt mondja, okulásunkra iratott meg, hanem minden nemzetre és népre igaz. Nem véletlen az. Ki tudja, hogy hogy nevezték, mi volt a, hogy nevezték el Bocskait? Tudja valaki, hogy mi volt az elnevezése, hogy nevezték őt? A magyarok? Mózese. Így hívták. Ugyanis az ember egy keménykező, gátlástalan, hatalommániás ember volt, amikor találkozott Jézus Krisztussal, és bűnbátra jutott, és nagyon komoly megtérésre jutott. És gyakorlatilag az egyetlen sikeres szabadságharcot folytatta, amely emlékeim szerint a bécsi békével ért véget, és kivívta a vallásszabadságot. Egy olyan birodalomban, amikor egyeduralkodó volt, államvallás volt a katolicizmus, és nem tudtak elfogadni, nem volt vallási türelem, hogy igenis az Istent lehet más módon is tisztelni és imádni. És igenis ugye a reformáció maga, tudjátok, a reformáció az nem egy pót egyház létrehozása volt. Az egy nagyon komoly ébredési mozgalom volt az egyházon belül. A rothadás, a pusztulás, az istentelenség, a hazugsággal szemben néhány ember felismerte az Isten igazságát, és profétai módon léptek fel. Koruknak profétái voltak. És volt, akik hallgattak rájuk, és megtértek, és új életet nyertek, és valóban helyre állt sok igazság, amelyet eltorzítottak addigra emberek, vezetők, és nem akartak ők új egyházat létrehozni, ők ragaszkodtak az igazsághoz. És a profétai lélek az ilyen, ragaszkodik az igazsághoz, és nem köt elvtelen kompromisszumokat. És ilyen nagyszerű, hogy történelem során mindig voltak ilyen profétai lelkű emberek, akik fölálltak, fölkeltek, Isten felkent őket, és akár nemzetekre voltak hatással. Ilyen volt Bocska István is. Az én szülőfalumban van az ő szüleinek, nagyszerűnek a kriptája, és így is hívták Kismarjai Bocska István, és olvastam a testamentumát, hogy mit ír, hogy hiszek abban, hogy az én bűneimre bocsánat egyedül a Jézus Krisztus vére által van. És ebben volt az ő megnyugvása, ebben volt az ő biztonsága. Ilyen is van. Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában szóban és írásban kihirdesse a következőket. Ezt mondja Círus, perzsa király, a föld minden országa nekem adott az Úrtól, a menny Istenétől. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítsem templomát a Júdában lévő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Isten az Úr, és menjen el. Menjen haza. Eltelt a 70 esztendő, hogy Isten mondta, és jön egy birodalom, egy uralkodó, aki egyszerűen elkezdi betölteni az Isten akaratát. Nem hívő ember volt Círus, de nem tehetett mást. Isten bízott meg engem. Nyilván hatással volt rá a birodalomban lévő Dániel próféta is, de Isten cselekedett, Isten volt birodalmak fölött, és véghez vitte az ő akaratát. És ez rendkívül fontos igazság, hogy Isten uralkodik az áradat fölött. Nem az történik, amit emberek akarnak a földön. Isten akarata valósul meg. És ezt látnotok kell, ami Európában is történik és zajlik, hogy nem véletlenszerű eseményekről beszélünk. Igenis érdemes imádkozni. És igenis nem volt véletlen, hogy az évet 21 napos bőtelés imádsággal kezdtük. És ezt komolyan vegye Isten népe, mert befolyással vagyunk birodalmak sorsára. Az imádság által, miért hisszük azt, hogy Isten uralkodik. Isten hatalmasabb. Én átéltem sok mindent már. A munkahelyemen is. Hogy voltak ellenségek, voltak, meg akarták pusztítani. Isten adott egy kijelentést. Előre. Bukott helyzet volt. És mondta a főnökömnek, Isten azt mondta, hogy nem így lesz. Isten meg fogja változtatni a dolgokat. A kolléganőm azt mondta, hogy ez így megtörténik, hogy eljön a gyülekezetbe. Eljött. Mert egy másfél év alatt minden megtörtént. Úgy, ahogy az Isten mondta. Lehetetlen helyzetek. Tehát azt mondom nektek, hogy Isten profétai szava az nem templomfalak között van. Isten szuverén Isten, sokkal hatalmasabb, mint ahogy mi az el tudjuk képzelni. Istennek van szava az élet minden területére, és Istennek jó szándéka van. Látjátok, hogy ott volt ez a kutyaütő Citkia, ez egy nagyon zsivány ember volt. Mégis Még mindig az Isten azt mondta, figyelj, hát térj észhez, és megmenekülhetsz. És nem csak magadat mented meg, hanem azokat is, akiket rád bízott az Isten. És tudjátok, egy vezető átkozott élete rendkívül sok kárt tud okozni azok számára, akiket vezet. Egy rossz vezető nagyon sok kárt tud okozni bármilyen közegben, bármilyen közösség élén. És ezért mondja Pál apostol, hogy imádkozzatok a vezetőitekért. Ne szidjátok őket, imádkozzatok értük, hogy megismerjék az Urat. Hogy Isten akarata szerint hozzanak döntéseket. Hát ez meghatározza a sorsát egy közösségnek, akár egy lokális közösségnek, egy városra gondolunk, vagy falura gondolunk, egy országra gondolunk, vagy egy térség és régió közösségét is. És folytatjuk mi a kettő király könyvében, így olvassuk, ostrom alatt állt a város Citkia király 14. évéig. A negyedik hónap 9-én már úgy elhatalmasodott a városban az éhínség, hogy nem volt ennivalója az ország népének. Akkor betörtek a városba, a harcosok azon az éjszaka mind kimenekültek a két várfal között lévő kapun át, amely a király kertje mellett van. És bár a káldeusok ott voltak körös körül a város alatt, eljutottak a síkság felé vezető útra. Kádeusok egy csapata azonban üldözőbe vette a királyt, és utolérte a jerikói síkságon, mivel egész csapata szétszóródott belőle. Mindjárt fogom olvasni a proféciát, ezt megelőzően erről a helyzetről, amit Ezékiel kapott, még mielőtt megtörténtek volna az események. El is fogták a királyt, és elvitték Babilónia királyához, Riblába, aki ítéletet tartott fölötte. Citkia fiát szeme láttára ölték meg. Fiait szemelátára ölték meg. Aztán Citkiát megvakították, majd bilincsbe verték és elvitték Babiloniába. Ezékiel az események megtörténte előtt így profétál. Ezékiel 12:12. A fejedelem, aki közöttük van, terhet visz a vállán, sötétben megy el, áttörik a falat, azon vezeti ki, arcát eltakarja, hogy ne is lássa szeme a földet. Hálómat kifeszítem ellene, és csapdába ejtem. Elviszem Babiloniába, a káldeusok országába, de azt már nem fogja meglátni. És ott fog meghalni. Segítőit pedig, és egész csapatát, akik csak körülötte vannak, széjjel szórom mindenfelé. És szétszóródtak a katonák mellőle. És kivont karddal üldözöm őket. Okuljunk Citkia példájából. És értsük meg, hogy igenis, Isten ad proféta üzeneteket, kijelentéseket, szót, és maga az evangélium egy ilyen üzenet az embereknek Magyarországon is. Az evangélium üzenete, hogy Jézus Krisztus az Isten fia eljött erre a földre, a bűnös emberért, majd meghalt a kereszten a mi helyettünk, a mi vétkeink miatt, és feltámadt és él, és vissza fog jönni, és elküldte a Szent Lelkét, aki által mi tudjuk Jézus Krisztus követni. Nem a magunk erejéből, a Szent Lélek ereje által. És azt mondja a Biblia, aki hisz Jézus Krisztusban, veszi a Szent Lelket, az Isten szellemét, természetfeti erő birtokában van. És imádkozzunk azért, hogy Isten adjon és kenjen fel olyan embereket Magyarországon, akik ilyen profétai lélekkel fognak prédikálni. Tudjátok, Debrecenben, amikor ébredés volt, nem úgy hívták, hogy református egyház, hanem az evangélium által reformált gyülekezet, így hívták. Evangélium által reformált egyház. Ez volt az eredeti neve. És amikor itt az Isten láglelkű profétái, Mélius Juhász például prédikált, megtudta, hogy a CS-ek nem fizetik ki a munkásokat. Azok, akik őt fizették egyébként, bementek a templomba, azt mondta nekik, nem szégyeljétek magatokat. Ide jöttek az Isten tisztelni úgy, hogy a munkások bére, amit nem fizettek ki, az égbe kiállt. Menjetek haza, térjetek meg a bűneitekből, fizessétek ki a munkásokat, aztán gyertek ide vissza az Isten tisztelni. Hát szerintem, ha ilyen prédikátorok lennének, nem járna senki gyülekezetben, mindenki komfortosan akarja magát érezni. Jó, legyen a dicsőítés, fűtés legyen, kényelmes legyen a szék, cuki legyen mindenki, puszi-puszi, cuki-cuki, bátorítsanak, az én önérzetembe ne gázoljanak bele, az én kis egómat hízlalják, az önértékelési deficitjémért tömjék be, és én velem foglalkozzák, és hát, akkor már ide jönne mondjuk egy ilyen Calvin vagy Luther, lenyomna itt egy igehirdetés, vagy hát a Spurgeonről, akit annyira az emberek fantáziájában olyan nagy dolog, hogy egyszerűen eljön, hogy prédikálna egy olyan tisztességesen, ahogy szokott, hát szerintem a haja égnek állna a féltársaságnak, és fejvesze menekülne a gyülekezetből. Aki viszont marad, az komoly lenne. Mert az nem viccelt. mondtam már, egy prédikációs jegyzetét olvastam el, és úgy prédikált. Azt mondta, ide jössz Isten házába, úgy, hogy lopsz. Ide jössz Isten házába, úgy, hogy részegeskedsz, és mutatott az embereknek, hogy te, rólad van szó. Igen, igen. És akkor azt mondta a végén, mikor így kiosztotta az igét, hogy azt mondjátok nekem, hogy személyeskedek. Igen, tényleg személyeskedek, mert fellekértetek Isten szín előtt. És én azért mondom ezt nektek, hogy el ne kározzatok. Ne jussatok a pokolba, hanem megmeneküljetek. És ha bölcsek vagytok, megtértek, és nem megsértődtök. És óriási különbség, látjátok, kétféle ember. A tökéletlen, de aki enged az igének. Vagy a másik, aki tökéletlen, de az önigazságban, az a saját magáról alkotott kép védelmében a végsőkig kész elmenni a pusztulásig. Okuljunk Cidkeje példájából. Hát milyen felelősségünk is van az imádság területén, mint őrállói felelősség. Én azt gondolom, nagyon fontos dolog, ahogy említettem is az előbb, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten adjon a gyülekezetekbe prófétai szót. Azt mondja a Biblia, nem cselekszik az Úr semmit, ami prófétai által ki nem jelenti. És rendkívül fontosnak tartom azt, hogy Isten emberei lássanak, ne vakon botorkáljanak ebben a világban. Ne legyenek megvezethetők. Ne az események után kullogjanak, hanem értsék azt, ami történik ebben a világban. És valóban olyan ígéretések hangozzanak el, amelyek azoknak szólnak, akik eljönnek a gyülekezetekbe. Fontos dolog imádkozni érte. És értsétek meg, én nem csak a mi gyülekezetünkhez szoktam imádkozni. Imádkozom a város összegyülekezetéért, Európa összegyülekezetéért, és a világ összegyülekezetéért. Minden vasárnap. Hogy ne csak itt áldja meg Isten az ígéretét, ne csak itt áldja meg az ige szólóit, és imádkozok azért konkrétan, Uram, add, hogy tiszta ige jöjjön, amikor prédikálnak. Bárhol. És akik hallgatják, Uram, add meg, hogy úgy fogadják olyan szívvel. Fontos szerintetek ezért imádkozni? És akkor imádkozol ezért, elkezd megváltozni a te szíved is. Elkezded becsben tartani az Isten beszédét. Megváltozik az Isten beszédének értéke a te számodra. Mert felismerésekre jutsz az Isten lelke által. Hogy ez nem egy ilyen vursli, vagy egy ilyen időtöltés az Isten tisztelet, hanem valóban Isten tisztelete. Olyan hely, ahol az Isten lelke, szellem által koncentráltan van jelen, és kiküldi az ő beszédét, amely, mint Cidkeje idejében, az életet tudja megtartani. Legyen kijelentés az Úrtól az Isten tiszteleteken. Imádkozzunk érte. Legyen Isten szavát tisztelő szívünk. Imádkozzunk érte. Legyünk készek megtérésre és engedelmességre. Ha arra van szükség, adjon az Úr ilyen készséget a szívünkbe. A prófétai ajándék egészségesen és helyén működjön a gyülekezetekben. Az Úrtól való kijelentés megvalósulhasson életünkben, közösségünkben. Ne akadályozzuk, mert látjátok, hogy Istennek volt egy szándéka, akarata, egy jó szándéka volt. És mégis meghiúsult azért, mert emberek nem engedelmeskedtek az Istennek. Sokkal fontosabb volt az egójuk, mint az Isten akarata. Ne legyen hitetlen és lázongó szívünk. Fontos szerintetek? Hogy ne legyen hitetlen és lázongó szívünk. És tudjátok, ez a élethelyzet akkor jelentkezik, amikor szorított szituációba kerülünk. Megoldhatatlan tűnő élethelyzetbe kerülünk. Akkor próbáltatik meg az életünkben az, hogy valóban bízunk-e az Istenben. De hadd mondjam nektek, azt mondja az Isten igéje, hogy szilárd alap a Krisztus. Meg nem inog. Megáll. Bízhatsz benne. És igazán azt gondolom, ezekben a szituációban van lesz nyilvánvaló az, hogy kicsoda az Isten a mi életünkben, és ezt ne úgy vegyétek, hogy most ez teszt, hanem értékét, az értékét még jobban felértékelődik a számunkra. Az Istennek a beszéde. Az Istennek a jelenléte az életünkben. Aztán Isten szerető, az ő beszédét szerető és tisztelő nép legyen a gyülekezet. Mert sokszor az a probléma, mondta valaki, hogy nem az a probléma a világban, hogy az egyház széje van tördelve. Szóval ne gondoljátok, hogy ha az egyház együtt lenne, és mindenben puszígatná egymást, nem is lenne több, csak egy-egy ház a világon, hogy attól hatékonyabb lenne. Az ébredés eljött úgy is, hogy széje volt tőle ez az egyház, mondjuk Angliába. Teljesen független attól. Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy a hívő emberek-e igazán? A mindennapi életben. Tehát valóban hordozzák-e az Isten dicsőségét? Valóban bemutatják-e az Isten szeretetét, igazságát, jóságát és kegyelmét? Ezen múlik. És valóban meg tud-e nyilvánulni bennük és rajtuk keresztül a Szentlélek ereje. Ezen múlik az, hogy történik-e változás egy-egy társadalomban, egy közösségben, gyülekezetben, vagy munkahelyen. Kapjunk kijelentést azért is, hogy helyesen imádkozzunk. Látást, hogy helyesen imádkozzunk. Mi debreceni pásztorkörben minden évben időt töltünk azzal, hogy értelmezzük a körülöttünk élő világot. Mi zajlik ebben a világban? Milyen okokozati összefüggések vannak? Mit érthetünk meg az ige alapján arról a világról, amelyben élünk? Néhány lelki pásztorral a baptista közösségen belül is összeszoktunk gyűlni, és ezeket átbeszéljük, átimádkozzuk, hogy hogyan értsük ezt a világot. Én magam is sok energiát fektetek abba, olvasok, és értelmezem, hogy mi történik. És aztán ott van a profétai felelősség tekintetében a testvéri felelősségünk. Máté evangéliumában az Úr Jézus többek számára ismert igék ezek, elég gyakran idézett igét, bár nem feltétlen gyakran, itt igen, de máshol nem feltétlen gyakran idézik ezt az igét. Azt mondja, ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, nincs meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítse meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt, vagy a vámszedőt. Jézus tanítása nagyon egyértelmű. Azt mondja, hogy távolról nem feltétlen tudod megítélni tisztán a dolgokat. Szükséged van arra, hogy elmenj és beszélj vele. Ne légy annyira önigaz és öntelt, hogy azt gondold, hogy távolról, bizonyos szituációban, reakcióban pontosan tudod, hogy mi van a másik életében. De hadd menjek tovább. Meggyőződésem, hogy miután beszéltünk az emberekkel, akkor sem fogjuk teljesen pontos diagnózissal leírni, hogy mi van az ő életükben. Mert az Isten ismer a szívüket. De azt, hogy az igazság szerint élnek-e, hogy az igazságot megtörik, az sokkal egyértelműbben meg lehet állapítani. És itt van az, amiről a konferencián is szóltam egy pár szót, hogy van a szeretettel kapcsolatosan egy szentimentális gondolkodásmód. Azt gondolják az emberek a szeretetről, hogy ez egy ilyen maszlag. Én bekem mindent. És akkor a szeretet, szeretjük egymást, tudjuk, hogy jól van, nem baj, átgázoltál rajtam, jól van, nem baj, belém rúgtál, csináld legközelebb is, én úgy is szeretlek. Azt gondoljuk, erről van szó. De nem. Biblia azt mondja, a szeretet nem örül a hamisságnak. A szeretet együtt örül az igazsággal. Tehát, bármi jó hiszeműen is közeledünk valakihez, nem engedhetjük, hogy átvágjanak bennünket. Mert nem a beszéd a lényeg, hanem a cselekedet, az életvitel. Milyen életet él, milyen gyümölcsöt terem az élete? Valóban igazságban jár, vagy eltér attól? És tudjátok, egy egészséges gyülekezetben nem tudnak megmaradni azok, akik nem járnak Krisztus útján. Mert különben azt mondja a Biblia, a sátán zsinagógájává válik. Igenis, egy egészséges gyülekezetben azt mondja az írás, nem tudnak megállni a vétkesek az igaza közösségében, nem bírják a légkört. Viszont mindazok, akik bár tökéletlenek, de vágyakoznak megoldásra, azok meg tök jól érzik magukat. Mert remény számukra az Isten jelenléte. Isten beszéde, gyógy ír, néha szike is. De ugyanakkor a műtőasztalon nem felnyitott sebekkel távoznak, hanem kitisztított, összevart, bekötözött sebekkel. És azt mondod, Uram, olyan jó, hogy belenyúltál az életembe. Elmondtam tegnap, hogy még a lakótelepi lakásomban kinyitva hagyták a konyhaszekrény néha a lányok, és ugye más magassági faktorban közlekedünk, és akkor így tettem, vettem, és dissz, belehet a fejem. És akkor belehet a fejem, mondom, Uram, bocsáss meg, mit vétkeztem? És azt mondom, az életemben történik valami olyan, ami csapás, vagy nehézség. Egyből azt keresem, Uram, vétkeztem valamit? Meg kell térnem valamiből? Nem azt mondja, hogy az egész univerzum a hibás, hanem valami, amelyben én eltértem a te igazságodtól. És ha van, akkor meg kell térni belőle. Ha nincs, akkor meg el kell fogadni, és hinni kell azt, hogy Isten ki fog szabadítani ebből a helyzetből. Így van? És nagyon javaslom mindenkinek, hogyha nem mennek jól a dolgai, akkor először a saját házatáján seperjen. Nagyon könnyű a más házatáján seperni, és megnyugtatni magunkat, hogy jó, van ott, sokkal több szemét van, mint nálam. Nagy a személyes felelősségünk Isten igével kapcsolatosan, és ezen túl, és ezzel együtt egymással kapcsolatosan. Mindenképpen fontos, hogy ez a személyes felelősség gyakorlati módon megnyilvánul egy hozzáállásban, egy lelkületben, lelkiségben, és akkor valami olyan kezd működni az életünkben, amit az Isten a Szentlélek valóságos személyre szabott, vagy közösségben megnyilvánuló munkájának nevez. Erre mondja az írás, és végül ezt az igét hadd olvassam a Római Levél 15. rész 13-as versében. A reménység Istene pedig töltsön be titeket hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.